Szerbonttal naplójegyzetek. 1920, 1924. Felolvassa Szervét Tibor. ...1920. augusztus 10-e. Szerelem. A szerelemben két momentumot kell megkülönböztetni. A tárgyat és az akciót. A banális, általános, egészséges felfogás szerint ez a kettő egybeesik. Szerelmem tárgyával akarom szerelmi aktusomat végrehajtani. Így követeli ezt a fajfenntartás örök állati törvénye. Kiskamaszok ezen felszoktak háborodni. Szerelmük tárgyának lealacsonyítását látják a szerelmi aktus vele való végrehajtásában. A kiskamaszokat még nem törte össze az empirikus lét. Bennük még sok van a gyermek intuitív tisztánlátásából. Ebben a tekintetben közelebb állnak a felsőbb igazsághoz, a gnózishoz, mint a fejlett, egészséges emberek. A magasabb ember olyan végtelenül távol esett a fajfenntartás szempontjától, közeledvén az önmagának elégség ideája felé, hogy immár természetes ösztönei ellenére ketté tudja választani szerelme tárgyát a szerelmi aktustól. 1923. február 9-e. A nőtiszteletről és az új lovagiságról. A modern időkben mindinkább elharapózó nőgyűlölet és cinizmus ellenében szükségessé válik, hogy az ember a női nemről való magas véleményét hangsúlyozza. A nő annyiban különb a férfinél, hogy természetesebb a jóságban. Testszerűbben éli át a legnagyobb dolgokat, alázatosabb és tisztább. Ezek az erények leginkább a családi életben valósulnak meg. Ennek okából helytelen egy kicsit minden nő mozgalom, meg azért, mert kollektívvé akarja tenni a nőt, aki individuális, és így mód elférfiasítja. Nagyobb szabású nő alak nem nagyobb, tágabb külső munkakört, hanem nagyobb szabású férfit követel maga mellé kiegészítésül. Mert a férfi a nő életének értelme. Mit tanul pozitívja a férfi az új Freundinstben? A. tisztaságot. B. finomságot, udvariasságot. C. mélyebb ember szeretetet, ha eltanulja a nőtől az intuitív, megértő embernézést. D. őszinteséget. Mert hogy a nővel szemben őszinte legyen, szükséges, hogy magával szemben is azzá legyen. E. állandó kontroll alatt állván komolyságot. F. reálisabb vallásosságot. Március 14-e. Itt olvastatik egy szép példázat az ifjú emberről és az angyalról. 1. Angyal megjelenik. Kívül a villamoson, Rákóczi út sarkán. Fixírozásra visszanéz. Elgondolom, hogy milyen ostoba és ügyetlen vagyok. 2. A szerelem genézise. 1922. december, 1923. január. Angyal több ízben láttatik az egyetemen Pesztúrán. Tudakozódom Hellernél, meg akarok ismerkedni vele. Egy hétig tartó előszerelem teoretikus alapon. Visszatérés az eleven életbe, akkorról való két vers. A dal és a szerencse dal, mennyei képe ki vagy, angyalom őrizd, ekkorról való az angyal név is. 3. Lappangási időszak. Violen mögött angyal háttérbe szorul. Végül is, Bleier óra után, megismerkedem vele Keller Gotti révén. Közömbös és barátságos szavak, tüzet fogok. Angyal mienségéről úgy szólván sejtelmem sincs. Második találkozás. Blejer óra után együtt megyünk haza. Szabályos lipótvárosi kultúrbeszélgetés. Meg vagyok döbbenve. Nem így képzeltem el angyalt. Zsidónak sejtem. Harmadik. Blejer óra után újra együtt jövünk haza. Angyal csak ugyan intelligens. Származásának titka kiderül. Félvér. Kétségtelenül érzem, hogy szerettem, jól lehet, sokat beszélek róla. A következő találkozásig jó korai idő telik el, leselkedése, izgatottság. Végre Nagy József óráján találkozunk, meghívom másnapra a Víg Színházba főpróbára. A főpróbán engem nyárspolgári elégedettség fog el. Ügyetlen és unalmas vagyok. Elválláskor angyal, a barátság titka a pontos elszámolás. Nem látom három napig. Beteg vagyok. Sóvárgok, mint egy mesebeli lovak. Május 12-e. Tegnap, amikor jó napom volt, angyalt ugyan nem láttam, de Violán kegyes volt hozzám fölötte, és elfogadta egy régebben hozzáírt szonettomat. Féltettem magam a hübrisztől és a megelégedettségtől. Úgy gyönyörködtem magamban, a sikeres emberben, akit mindenki szeret. De a sors gondoskodik róla, hogy ne fogja el az embert. Tartós és bénító elégedettség. Ma angyal nem jött be az egyetemre. Holott úgy ígérte. És megint megfordult a dolgok Jánosz arca. Tegnap még szinte féltem, hogy talán nem is fontos nekem, amióta újra megtaláltam a magas és méltó hölgyet. Máma nem vagyok ember nélkül. Június 9-e. Pénteken angyalnál. Azt gondoltam, kettesben leszünk, de a sors nem akarta. Megjelent egy barátnője. Szimpatikus, eleinte zavart, később kevésbé. Igen komoly dolgokról beszéltünk, sőt, szokás ellenére belévetődött valami olyan a dialógusba, amely nekem nem akut problémám, csak kapcsolódik. Szerelem és tisztaság. Angyal azt mondja, hogy a görögöknél test és lélek teljesen egyek voltak a szerelemben, csak a kereszténység választotta a kettő durván széllyel. Ő nem is tudja elképzelni, hogy valaki test nélkül szeressen, viszont elismeri, hogy ha a test szerepelni kezd, az undorító és zsűri kisasszony. Én nem tudtam megoldást találni, mi az igazi, a csak lelki vagy a teljesen összhangban lévő szerelem. Azt gondolom, azért, mert angyalnak jóformán semmi tapasztalata nincs, nekem pedig kevés. Vagy csak a testem, vagy, már amennyire lehet, csak a lelkem szerepelt szerelmeimben. Az érzéki, érzék fölötti szerelmet azt hiszem nem ismerem. Nincs módomban összehasonlítani. Siófok, július 19-e. Megérkeztem Siófokra, őrült hőségben, és mint mindig, ha otthoni körömből kilépek, megkezdődött ellenem a tények összeesküvése. Töménytelen apróság, ami lehangolt és idegesített. Angyal maga nem volt szép, lebarnult és rosszul félsülködött. Megkülönböztetett jó indulattal bánt velem, és ez a jótékonyság egy pillanatra sem hagyta el. Az első két nap rettenetes volt. Fizikailag fáradt, deprimált voltam, és szenvedtem a melegtől, és a szívemben valami, ami az ürességnél is tátongóbb. Esténként nagy, lélekvalóságos és esztétikás beszélgetések. Angyal felolvas a Hyperionból. Csak a Balaton kárpótol mindenért. Ez a drága nagy magyar víz, mint a magyarság géniusza, nagy, mély és csöndes. Tegnap már valamivel jobb volt a helyzet, Angyal megjelent végre úszó trikóban, és ez a látvány sokkal felemelőbb volt, mint sem gondolta. Kibontott hajával és szabadon érvényesülő vonalaival újra megvalósította a szépet, amelyet tavasszal átéltem vele. Este felé pedig csodaszép díszletezésben szavalt, játszott, mosolygott, és gyönyörű volt. Megkívánom. Kétségbe esetten, fogcsikorgatva, reménytelenül. Július 20-a. Tegnap délután kirándulás Kilitibe Angyal meg én. Ültünk a Kálvária hegyen, gyönyörű háttérben és gyönyörű Angyal. Panaszkodtam bal sorsomon, és nem titkoltam immár szerelmemet. Angyal jóságosan vigasztalt, hogy ez bizonnyal mulandó dolog nálam, és hogy találok majd nála különbet. Ó, ez az 5000 éves visszautasítási mód! A szemem könnyes volt, és tudtam, ez életem legnagyobb kudarca. Angyal megfogta a kezem, ne legyen csacsitóni. Megcsókoltam a kezét. Egyetlen díjazás. Július 25-e. Hétfőn este én sört ittam, és fél egyig beszélgettünk házasságról, tisztaságról. Angyal megint csodálatos és megdöbbentő volt. Sosem akar férjhez menni, mert iszonyodik a házastársi aktustól. Azután erről beszélgetés pro és kontra. Kifejtettem abbéli nézetemet, hogy a tiszta, lélekért, lélek felé való szerelem föltisztít és magával ragad minden test szerint való történést, és hogy a szerelem tetteiben épp úgy megnyilvánul a test szerint való szépség, mint a szép testben, arcban, etc. És ezek kevésbé önmagukért valók, hanem szimbólumok. A szomorú csak az, hogy tudom, hogy eljön még az idő, amikor Angyal leszáll romantikus fellegei közül, és keresni fogja azt a férfit, aki után vágyik, a belső kultúra hordozóját, és nem fog találni én nálam különbet, és sajnálni fogja az elmúlt időt. Én pedig akkor már ki tudja, hol leszek. Július 31-e. Megint elmúlt néhány nap, továbbra is árkádiai szépségű életmódban, fürdés homokon csónakázás. Angyal húgával, Kis Lilivel nagyon jóba lettem. Tegeződtünk, és aztán apai tilalomra beszüntettük a tegeződést. Időnként kínzó, ideges érzés fogott el, hogy Angyal már nem élmény. Olyan futó és alaptalan és borzasztó érzés, mint mikor időnként úgy érzem, hogy nem tudok nyelni. Általában nem volt alkalmam Angyallal beszélgetni. Tegnap este ültünk az Abendgartenban Kis Lilivel, és dialogizáltunk művészeti skrupulusainkról, és jó barátok voltunk, és tegeződtünk az apai tilalom dacára. Akkor én Angyal felszólítására leültem a földre Angyal nyugvószéke mellé, és Angyal azt mondja, Tóni, kinyújtja drága kezét, és megsimogat, én pedig megcsókoltam a kezét. Meg is csókoltam Angyalt. Ki hitte volna? Angyal ellenállás nélkül tűrte, csak aztán tiltakozott, ezt nem szabad, Tóni, ezt máskor ne tedd, mert ez már nem a tiéd, neked adom a kezemet, Tóni, de a csókom annak van fenntartva, akinek vissza is adom majd. Mondtam, akkor tekintsük úgy, zarándok, mintha volnék, akinek egy nagy hegyről megmutatják a birodalmat, amely majd megnyílik a király előtt. Már tegnap kezdődött. Délelőtt Angyalt elkísértem a színházba. Ő állandóan hazaküldött. Csak mikor elbúcsúztam, tűnt föl nekem, hogy mennyiszer és milyen sürgősen akart elküldeni engem. Őrült mészem lett. Hogy mi az oka Angyal színeváltozásának, csillag alatt sem tudtam. Ma délelőtt kialudva, jókedvűen mentem be az egyetemre. Angyalt egy darabon elkísértem. Magyarázatot kértem, mire ő fáradtságára hivatkozott, és hogy mindenki neki jön ügyes-bajos dolgaival, és sokat beszélt új felfedezéséről. Csak délután a díványon fekve kezdtem gondolkozni rajta, hogy vajon mekkora szerepe lehet Angyal új felfedezésének színváltozásában. Ekkor észleltem, hogy Angyal az utóbbi két napban milyen feltűnően rideg és parancsoló volt velem szemben. Az indexét nagy undorral adta ide nekem. Minden kertelés nélkül, hogy írassam alá, mint aki nem akar soha többé látni sem egyetemet, sem indexet, sem engem. Na hát majd meglátjuk, hogy áll a dolog az új felfedezéssel, gondoltam. Behozza-e Pauler órán? De lehetetlennek tartottam, hogy behozza. Október 6-a. Még aznap éjszaka kissé megbékéltem. Első élményem düh volt, és legénykedő dacosság. Megmutatni annak a bestiának, hogy nélküle is meg tudok élni. És gondolkodom a megmutatás lehetőségei fölött. Levél, spleen, hideg biccentés, etc. Október 13-a délelőtt. Regényirandó a szerelmes háromfajta megmérettetéséről. 1. Az öntudat kísértete. Kételkedés a szerelem őszinteségében, majd az érzés hirtelen patológikus elzárása, és kételkedés visszamenőleg is. 2. Kételkedés a szeretetben. Farkasemberség, rossz akarat, strindbergitás. A szerelem negatív irányban épp úgy stirizál, mint pozitív irányban. A szeretett személy minden gonoszság szimbólumává válik. 3. A bujaság. A világ csak szexuális színben mutatkozik. Lázadó vágyak meghamisítják az asszony tisztaságát. Ezt hála Isten alig ismerem. Október 21-e vasárnap. Új életet akarok kezdeni. A mai szentmise alatt úgy éreztem, aki idáig elhozott, nem fog elhagyni ezen túl sem. Elhatározások. 1. Külső attitűdömben újra szigorúan katolikus stílusban. Felmerülő kétségeimet barátaimmal se közlöm. Nem tréfálkozom, nem leszek frivol, cinikus. A külső attitűd bizonnyal visszahat majd a belsőre is. 2. Lelki életemmel többet fogok foglalkozni. Misérejárás, lelki olvasmányok, imádságokat fogok szerkeszteni magamnak. 3. Koncentrált életet fogok élni újra, erős és betartott munkaprogrammal. Kevesebb társas élet, kevesebb lélekvalóság. 4. Angyalt pedig újra tisztelni fogom, és hinni benne, mint annak előtte. Stílusváltoztatás? Nem támadom többé. 5. Több aktív szeretet az emberekkel szemben, még ha nem is érzem ezt a szeretetet. Mindenkinek mindene lenni. qui te creavit színete, non te salvavit színete. Aki téged nélküled megalkotott, nem fog üdvözíteni hozzájárulásod nélkül. Szent őrző angyalom, örvények fölött biztos cél felé vezető, a te rád emlékezés zárja ezeket a lapokat. Október 23-a. Tegnap délután angyalnál. Miután romantikus gesztussal elajándékoztam színházjegyemet, átnyújtottam egy szonettet. Szerettem volna a beszélgetést valami érdekes intellektuális témára terelni, de nem sikerült. Nem tudom, én vagyok-e erőtlen, vagy angyal nem reagál. Kis Lil érdekelt. Rövid ideig beszélgettünk mindenféléről. És mikor Lil kiment, angyal azt mondja, hogy mióta Siófokról visszajöttünk, egy esetet leszámítva, sosem tudtunk egymással emberi hangon beszélni. Angyal újra kifejti, hogy ez azért van, mert egy, egészen különböző természetűek vagyunk, kettő, nincsen semmi közös alapja barátságunknak, semmi, ami mindkettőnket érdekelne, én nem tudok vele együtt lelkesedni zenéjét, természetért. Három, rám nézve semmi sem élethalál kérdése, semmit sem veszek komolyan, és ez ránézve végtelenül idegenszerű, nem tudja, hol keressen bennem valamit, amiben egyet érezhessünk. Hát, ha ez így van, mondom, akkor legjobb lesz, ha likvidálunk. Az ügy ezzel voltaképpen el volt intézve. Hiszen már régen megbeszéltük volt, hogy aki a másikat unni fogja, szól majd. És most bekövetkezett az a pillanat. Én még sokáig panaszkodtam sorsomra. Mondtam, hogy én nem is kerestem nála megértést, csak test szerint való közelségét. Ez magában elég volt nekem, és nagyon sok, de ezt nem tudta megérteni. Kis Lil egész idő alatt sírdogált. Kértem, mi azért el ne szakadjunk. Ő nagy komolysággal bólintott. Angyal nagyon bizalmatlanul kérdezte tőlünk, és egy kissé antipatikusan, hogy csak ugyan komoly szándékaink vannak-e egymással szemben, amit mi igeneltünk. Na igen, Lilnek úgyis nagy szüksége van tisztességes emberek társaságára, mondta angyal. Inkább a Tóninak van szüksége én rám, mondta Lil nagyon szépen és asszonyosan. Azzal elmentem meglehetősen fejbevert állapotban. Angyal sosem volt olyan szép, mint aznap este. November 17-e. Kétszer voltam együtt Lillel. Először tegnap előtt. Lil nagy vallomást tett. Nem lehet rám nézve vigasztaló, mert maga is el van keseredve. Szeretett egy férfit, akinek most volt az esküvője. Ezért volt nagy bánata, idegláza is minden. Úgyhogy végül úgy alakult a dolog, hogy inkább ő az, akinek szüksége van én rám. Másnak nem beszél a dolog. Különben azt gondolja, hogy angyallal azáltal hibáztam el, hogy nem beszéltem magamról. Vagy ha beszéltem, akkor csak a hozzávaló reláció. Ez pedig angyalt nem érdekelte, azt mondta, mit így nyafogok. Ez engem nagyon levert, és csak akkor kezdtem igazán szomorkodni. Úgy éreztem, engem nem is lehet szeretni, mert én a szeretettel szemben olyan keletiesen megalázkodó és férfiatlan vagyok, hogy ez csak ellenszenvet vált ki belőle. Önbizalmam tökéletesen összetört, az egész jövőt kilátástalannak láttam. Ma délután a félkegyelműt olvastam, és egyszer csak a legszomorúbb résznél fel kellett ugornom, és csak nem kiabálni. Az élet csodálatos, szép és gazdag. Azután elmentem a randevúra. Fölmentünk Budára. A társalgás olyan rosszul ment, amint másodszori találkozásnál szokott. Éreztem, Lil nem adhat mást, vigasztalást a fájdalomra, ami talán nincs is, mint test szerint való magát. Leültünk egy padra, a bástya sétányon. Hallgattunk. Megcsókoljam, ne csókoljam. Lil rám néz, Tóni. És azután minden csók magától jött, és spontán. November 22-e. Rossz idő volt, végzetesen november, egy kis budai cukrászdában ültünk. Én kínoztam Lilt, elmondtam neki mindazokat a jeleket, melyekből arra következtettek, hogy még mindig angyal az idők csillaga, és hogy nem is lehet másképp. Lil hallgattak volt és zárkózott. Azután mindig közelebb éreztem magamhoz, és elmondtam neki a George verset, meg azokat a dolgokat, melyek róla enaplóban olvashatók, és hogy milyen furcsán vagyok vele. Fordítva, mintha szerelmes volnék. Ha együtt vagyok vele, jól érzem magam, ha nincs ott, nem gondolok rá. Ő is fogadkozik, hogy nem szeret engem, és panaszoljuk egymásnak a helyzet kaotikus voltát. A csók mindent leegyszerűsítene, érezzük is, hogy hiába minden szó. Hazakísérem. Csókkal elválunk. Én fejlógatva hazafelé tartok. Egyszer csak valaki fut utánam. Hát Lil. Meggondolta magát. Én nagyon örültem. És ez a gesztus mindennél többet mondott. Akkor lementünk az országház elé, és ott csókolóztunk, de most már nem úgy, mint a bástyán, hanem nagyon-nagyon komolyan. És akkor egyszer csak éreztem, és meg is mondtam neki, most már övé a hatalom. Most már újra rabszolga vagyok, és tehet velem, amit akar. Legyőzött. Ő pedig azt mondta, hogy most látja, hogy mindent lehet, csak akarni kell, mert ő akarja, hogy én szeressem őt. November 26-a. Tegnap Lil meglátogatta Fakó szobámat, mely elvette ezáltal a feloldozást és a szankciót. Éjszaka alig aludtam. Nappal alig éltem a várakozó izgatottságtól. Azt hittem, hogy nem fog eljönni. És egy kicsit féltem is. Túl sok lesz, ha eljön. A titok és a tilos dolog végzetesen hozzám láncolhatja. A célomat azt nem tudom. Gondoltam, teljesen az ő kezében van a sorsa, mert hiszen, ha nem akar eljönni, kifogása van maga előtt és előttem. De Lil eljött. Biztosan, nyugodtan, mint angyal húgához illik, én voltam zavarban. A beszélgetés épp ezért nem ment túl jól, de a flirtation annál jobban. Ó, mennyi esztétikai érték van a csókban és a szerelmes játékban. Köteteket lehetne írni a mozdulatok jelentőségéről, de én nagyon hamar kifáradok. A végén már erős csömörérzetem volt, gondolom fiziológiai okokból. Miután hazakísértem, teljesen össze voltam törve. Csömöröm maximális volt, és lelkiismeret furdalásom kibírhatatlan. December 12-e. Hétfőn végre együtt voltam Lillel, aki várta, hogy váratlanul eljöjjek érte. Sokáig ki voltunk zárva a lakásból, jól lehet Angyal nem volt otthon. Végre bejutottunk, és nagy csókolózással kárpótoltuk magunkat a kiállottakért. Lil drága, odaadó. Tegnap moziban voltunk. Ott ülni mellette a sötétben, és meg nem csókolhatni. Annyira megkívántam, mint talán még senki leányt. Mostanság az bánt, hogy tudom, hogy Lil nem objektív szépség. Csinos, hercig, van olyan szép, mint akárki lipótvárosi szép lány, de mégsem az igazi. Nem tudom idealizálni. Nem tudom úgy tekinteni, mint a szépség szimbólumát. És ezért sokkal hátrább van bennem Angyalnál. Nem tudok hinni benne. Vallás és szerelem romantikus szintézisére nem tudok eljutni. Erre az érzésre nem lehet azt mondani, hogy hódolat teljes tisztelet a szépség iránt. January 24, 1924. A disszertációmat közben abba hagytam, mert nem tetszett császárnak, kértem egy másikat, és azt is feladtam, és általában sok gondom volt, és van vizsgálataim körül, de nem abba halunk bele. Lillel a dolog az őrületig fejlődik. Egy ideig nem tudtunk együtt lenni négy szem közt, vagy csak rövid időre. Harmadikán aztán végre-végre sikerült, és teljes kiéhezettséggel megint túléptem a magamnak kijelölt határon. Lil pedig helyesebb volt, mint valaha, és mint valaki valaha. Úgy éreztem, ehhez fogható életörömben még nem volt részem. Lil pedig közben is skrupulizált, hogy ő nem szeret eléggé. Akkor adtam át neki újévi versemet, szeretnélek nagyon szeretni téged. Most volt először, hogy az utána következő napokban is teljesen ennek a csókolózásnak az emlékéből éltem. Minden egyes csókra külön emlékeztem. Ez nap történt, hogy Lilt felvilágosítottam, ő nem is tud igazán csókolózni. Mire ő csodálatos gyermekséggel azt mondta, pedig én azt hittem, hogy ez a legjobb. Azután ő is elszégyelte magát. Egy számomra kimerítő és elmerítő csók után Lil egyszer csak fél értelmesen kijelenti, nem elég. Hosszú ideig tartott, amíg bement a fejembe, hogy ő is úgy érti, mint én. Hogy nem elég a csók. És akkor végtelenül elszomorodtam. Mondtam Lilnek, most már véget ért az idill, és kezdődik a tragédia. Most már sosem lesz egész örömünk a csókban. Most már szembe kerültünk a szfinxzel. És akármerre megyünk, megfojt bennünket. Azáltal, hogy benne ez kimondhatóvá vált, megváltozott minden. Egészen belebetegedtem. Ebből az egy tényből által láttam azt a szörnyű igazságot, hogy többé már nem vagyok kisfiú. Hogy véget ért a felelőtlen lágy érzések, flörtök, csókok kora. És innen tova mindent egészen adnak az istenek. Vagy sehogy. De visszatart lovag voltam. Mi lesz Lillel? Hiszen tönkreteszem az életét. Erkölcsileg feltétlenül, és különben is lehet a kék virág szerelmese Liliomti próvá. És mi lenne, ha más következményei is volnának? Amellett én nem is kívánom még igazán a dolgot, hiszen én így is megtalálom a magam kielégülését, és félek, hogy Lil amúgy sem találná meg. 12. Elmentem Lillel Budára. Lill tartózkodó és fanyalgó, mint mindig az együttlét kezdetén. Én ezúttal nagyon megkívánom. És formálisan udvarolok neki. Úgy látszik, minden egyes alkalommal meg kell hódítani. Végre fölenged. Ezúttal a csókolódzás oldó mámora nélkül, csak az összehajlás ritmusától. Azután elkezdtünk beszélni a fő dologról, és megállapítottuk, hogy elkerülhetetlen, csak a technikai akadályokat kell kiküszöbölni. Mondtam neki, hogy azáltal, hogy a dolog kimondhatóvá vált, ő már lényeg szerint a szerető. Lil nem ijedt meg. Január 15. Mi lesz a fő kérdéssel? Lil egy kicsit bántó nyugtalansággal várja, hogy a szeretőmmé tegyen. Ez egyrészt antipatikus, mert a női tisztaságról való fogalmaimmal ellenkezik, másrészt azt az aggodalmat önti belém, hogy hát ha Lil bennem csak az akárki férfit szereti, aki megtanítja őt az élet titkaira. Ez borzasztó volna. Ilyen méltatlan szerepre nem vállalkozom. És akkor borzasztóan lealacsonyodtam Lilt szeretni. Február 1-e. Tegnap előtt este már a nyakamba vettem a várost, és leselkedtem Lilre oskolája bejáratánál hasztalan, és a városban fel és alá járván sem találtam. Vacsora után gyönyörű filmnél a két árva szívem eltelt szerelemmel és vitalizmussal. Tegnap végre lejárt az önmagamnak kitűzött terminus, és felmentem kis Lilhez. A készszorításból már éreztem, hogy szeret. De ott ült Lakner Marika, és egy óra hosszat tartott, míg magunkra maradtunk. Akkor megkérdeztem Lilt, hogy állunk. Lil nagyon megtört volt, előrehajolt az asztalon, és megcsókolt. Azt mondja neki, esze ágában sem volt kevésbé szeretni engem. Vasárnap nagyon rosszul esett, hogy nem mentem el hozzá. Hétfőn, január 28-án még rosszabbul, hogy magáztam, azt állítja, hogy én kezdtem. És legrosszabbul a pár. Azt gondolta, hogy én azt akarom, hogy ő elszökjék. Mert nekem mindegy. Önbizalma egészen összetört. Én igyekeztem férfiasan és ellágyulás nélkül hallgatni megtört panaszait. És azt hiszem, megint én vagyok az úr. Február 7-én náluk. Még angyal odakint Antigónézik Marikának, mi megint csókolózunk. Lassanként megszűnik köztünk minden szemérem. Ez talán avval kezdődött, hogy lemesztelenítettem és megcsókoltam a térdét. Nagyon kívánom mesztelenül ölelni, és mást is. Olyanok a csókjai, mint egy mérgezés. Tud így csókolni más. Március 16-a. Ma délután korán felmentem Lilhez, sejtettem, hogy angyal nem lesz otthon. Egy csodálatos, soha nem volt órát töltöttünk el együtt, végig mosolygós, dédelgetős szerelemben, másikban bírt kincsünk teljes tudatában. Ilyen apollinikus szeretők talán sosem leszünk. Általában olyan örök óra volt, hogy már közben is melankóliával töltött el visszahozhatatlansága. Elmentünk a legvégső határig, de ez is valahogy oly tiszta és feledhetetlen. Máma egész délután kis Lillel. Nehezen indult, Lill begyeskedett és affektált, úgy látszik elhatározta, hogy hideg és közönös lesz. De a tavasz, a rózsadomb megtette a magáét, és a plener csókoknak csodálatos, újszerű és feledhetetlen ízük volt. Kis Lill oly jókedvű és bájosan játékos volt, amilyennek még sohasem láttam. A legteljesebb egyetértésben jöttünk lefelé, és csak az árkádok alatt kezdtünk komoly és szomorú dolgokról beszélni, de ma azok se fájtak. És talán neki is kevésbé, hogy én sokkal kevésbé szeretem őt sem, mint ő engem, és ez részint azért van, mert ő nő, én pedig férfi vagyok, de ő nem hiszi el, hivatkozik a pillanatokra, amikor az ellenkezője igaz. Továbbá a házasságról mondtam, hogy szerencsésebb anyagi körülmények közt talán feleségül venném, de még aznap főbelőném magam, mert nekem nem szabad megházasodni. És hogy talán nem is helyes, hogy ő formává akarja tenni a kettőnk relációját, rögzíteni, mikor éppen szabad és bizonytalan volt a szép. Ó, milyen gonosz játékot játszom. De gyönyörű volt kint heverészni az ég alatt. Háttérben Óbuda és Újpest, sivár, de monumentális perspektíva. Mulatni az arra járókon és fiatalnak lenni, ez egyszer szívből. És csak azért is. Május 24-e. Kis Lillnél. Szokatlan erotikus feszültségben voltam, Lill viszont természetesen húzódozó. Rekedt kívánságon végre mégis áthatott rá is. De arra a valamire nem volt hajlandó semmi áron. Mire az ejakuláció anélkül is bekövetkezett, és ezúttal meg is mondtam neki. Azután nyugodtan és sokáig beszélgettünk az ablakban ülve. Lill panaszkodik, hogy olyan régóta nem beszélgettünk egymással. Én mondtam, hogy épp olyan szívesen beszélgetek, mint csókolózom, de a csók után való vágy mégis primérebb, és csak annak a kielégülése után tudok nyugodtan beszélgetni. Igaz, aznap Lill nyakát csúnyául megharaptam, az ő felszólítására. Azután nagyon drukkoltam, hogy valaki észre fogja venni. Június 24-e. Szombaton avattak doktorrá. Délután kirándultam a hepciáskodó kis Lillel. Sehogy sem akart eljönni, és csak nem házastársi jelenetünk volt. Nagy hőségben értünk föl az örök vadászmezők egyik hegyének a csúcsára. Igen előkelő és szép dolog volt ülni az alkonyatban a hegy tetején, alattunk mindenfelé a világ. De kis Lill eleinte megint elvonakodott, és beismerte, vannak pillanatok, amikor idegen vagyok neki, és nem szeret. Még jobban bántott, hogy csókolózás közben sem volt hajlandó feladni elmélkedő attitűdjét. Mikor én teljesen elvesztem a pillanat mámorában, ő csak gondolkozott és beszélt, kettőnk komoly és dekoratívan lélekelemző modorában, mely azonban két csók között épp oly komikus, mint minden szó. Ezt meg is mondtam. Mire Lill elszégyelte magát, és megbánta, hogy megbántott, és lelkesebb lett, tüzesebb sem, mint valaha. Ez az este a hegyekben feledhetetlen lesz. Lent utolért minket a zivatar, villamosunkba beütött a mennykő, konflison vittem haza kis Lillt, és ez nagyon jó érzés volt. Július 3-a. Az a helyzet, hogy szerelmes vagyok. Szerenádokat írok, számolom az órákat, és utálom az embereket. Múlt szombaton csodaszép kirándulásunk volt, az eltévedt és hazatalált lelkek rétjén everésztünk, nyakig virágok közt, csodálatosan udvariasan elfüggönyözött nap alatt, példátlanul plenerben. Boldogan. Sok-sok virággal jöttünk haza. Egész úton szerelmi vallomásokat ismételgetve és Lil nevét dicsértem, okosságát, melyen legkülönbb az asszonyok között. Ennek a kirándulásnak nagy következményei voltak. Lil borzasztóan kikapott, hogy 10-kor jött haza, és apja kijelentette, hogy vagy kérjen meg, vagy szakítsunk. Ezt, amikor hétfőn közölte velem, eleinte lehangolt, és azután csak erősebben és robbanásszerűen kiváltott a szerelmemet. Ezen a délutánon megint roppant gátak roppantak össze közöttünk, és megtettem neki azt a szívességet, melyet egykor visszautasított volt, és ő is viszonozta. Nem keltett bennem semmi reakciót, sőt, azóta semmihez sem tudok nyúlni, olvasni nincs kedvem, minden lányban Lilt keresem, és üresek a napjaim. Tegnap együtt voltam vele, borzasztóan szerettem, de csak rövid ideig. A másik, ami szerelmemet kirobbantotta, moszkvai utazásom terve. Ó, a mulandóság, az enyészet, fő témám jelen. És a dekadencia. Összes sötét hajlamaim követelik jogaikat. Mindennél erősebb a vágy az enyészet után, és tegnap, ideges napomon, úgy vágyakoztam az ismeretlen morfium után. Július 14-e. Ez a nagy szünet azt jelenti, hogy Lil elutazott, és magával vitte az életet, mely a napló tartalma. Alig tudtunk elbúcsúzni, oly hirtelen jött, és mindig megzavartak. Egyszer hinc másfél óráig a nyakunkon ült. Azután elment, és én egy hétig őrültként járkáltam körül, hosszú leveleket írtam, és nyakamba vettem a várost, hogy összekolduljam a pénzt, ami szükséges, hogy utána mehessek. Most már úgy áll a dolog, hogy elutazhatom, bár roppant anyagi nehézségek között, Tilitől kölcsönt veszek fel, és fordítást vállalok, hogy kifizethessem. Siófok. Július 28-a. Kis Lil ott volt nálam, megdöbbentően csúnya szobámban, és akkor kvázi szemrehányást tett nekem, hogy nem teszem a magamévá. És akkor sok mindenről beszéltünk, amik fogalmilag hiányzanak az úri lány tudattartalmából. Hogy vajon örömet okoz-e neki, ha én őt maszturbálom? Kiderült, hogy ő gyerekkorában nagyon onanista volt, etc. És a legnevezetesebb a dologban az volt, hogy olyan szemérem nélkül tudtunk ezekről a dolgokról beszélni. A harmadik kísértés, az ördög sosem volt ilyen erős. Úgy láttam, nincsen bennünk más, mint szexuális vonzódás, ami egymáshoz taszít, és minden más csak hazug koncepció. Rájöttem, hogy Kis Lilt a hetérától főképp csak az választja el, hogy csak egy szeretője van egy időben. Kis Lil előadta szíve nagy keservét, hogy attól fél, hogy angyal is rá fog jönni a szerelem tudományára, és biztosan magasabb fokra fogja vinni, mint ő. És akkor egyetlen érdemében is elmarad angyal mögött. Ez a kurva féltékenység őszintén undorított. Másnap nagy sétát tettünk Kislillel, megint csókolóztunk, és Kislill sehogy sem volt velem megelégedve. Miért vagyok olyan jó, miért vagyok olyan szentimentális? És végül is kirukkolt, hogy a mérnök jobban tudott csókolózni, mint én. A mérnök majd megette. Erre aztán kétségbe estem. És én mindig tudtam, hogy a mérnök magas és erős ember lévén jobban tudott csókolózni, mint én, és tudtam, hogy én tökéletlen vagyok a szerelem művészetében. De hogy ezt Kislilla szememre vesse, mégsem vártam volna. Majdnem sírtam, és ezúttal komolyan megharagudtam. Persze aztán megbékéltem, mert Kislill nagyon sírt, és esküdözött, hogy csak bántani akart, de azért ott maradt a seb szegény dominikánus szívemben. Kislill pedig aznap egész éjjel sírt, és megnyilatkozott angyal előtt. Másnap kisírt napja volt. Szelíd és nyugodt, és melankolikusan esett az eső. Sétáltunk a sárban, és beszélgettünk délelőtt, mind a ketten túl voltunk már a krízisen. Kislill elmondta éjszakája történetét, és hogy mindez azért van, mert úgy érzi, irtózatosan kábult, és le van fokozva. Nincs élete teljében, és irtózatosan fél, hogy nem tudja belém rajzolni képét. Nem tudja el nem felejthetőkké tenni utolsó napjainkat. Ez a félelem teszi nyugtalankodóvá és gonoszszá. Én vigasztaltam. Ismerem ezt a hipohondriát, és majd el fog múlni. Ekkor már igen jóban voltunk. A késő délután azután meghozta a nagy érzést, a vihar utáni tenger csodás nyugalmát, a szerenitét, csupa simogató szó és gesztus, csupa jóság és elomló szépség voltunk, eltévedt és újra hazatalált lelkek. Ez a délután minden bizonnyal örök. Kint halkan esett, mi egy öreg dívány sarkában összebújtunk, szerelmesek, a rossz álom volt a sok dominikánus, az élet újra szép volt, és értelemmel teljes, és a jövőről szőttünk terveket. Kislill talán megvár, kényszer nélkül, és talán egyszer férj és feleség leszünk.
Elhangzott Szerb Antal naplójegyzetek. Felolvasta Szervét Tibor. A műsort Hortobágyi László és Markovics Ferenc készítette. E-mail címünk fmarko@axelero.hu.